Ez a Híradó csütörtökön, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Három éves csúcson az ipar növekedése áprilisban 10%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Háttérbe vonul Bajnai Gordon, a párt társelnöke szerint amúgy sem a politikából, hanem tanácsadásból él. Hazajöhetnek az erdélyi buszbaleset sérültjei, a 12 diák és tanáruk elhagyhatta a kórházat. A világ már a futball VB lázában ég, a jegyek mind elfogytak, de néhány stadion még nincs kész. Több mint három éve nem látott mértékben 10,1%-kal nőtt az ipari termelés áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, a statisztikai hivatal adatai szerint. Továbbra is elsősorban a járműgyártás bővült, de a feldolgozóipar valamennyi ágazatában is jelentős volt a növekedés. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint fontos, hogy az elektronikai ipar is növekedésnek indult, ezzel ugyanis még kiegyensúlyozottabbá válik a gazdaság fejlődése.
A tavalyi csaknem 20%-os bővülés után idén tovább növelik termelésüket a magyarországi autógyártó cégek. Szinte valamennyi gyár teljes kihasználtsággal működik. Azért is tudnak ilyen mértékben növekedni, mert fellendült az európai autópiac is. A járműgyártás bővülése több munkát ad a beszállító cégeknek is.
Ez egy vasúti fékberendezés alkatrésze. Havonta jelenleg 80.000 darab a megrendelő igénye.
Ez a bicskei üzem is a járműgyártó cégeknek szállítja a termékei egyharmadát, de készít alkatrészeket például a gyógyszer, az élelmiszer és a vegyipar számára is. Az Öntödének olyan sok a megrendelése, hogy emiatt már folyamatosan három műszakban dolgoznak. Csak az elmúlt egy évben 200 féle új terméket vezettek be, és 50 fővel növelték a dolgozók számát.
Elsősorban a régi vevőinknek a nagyobb aránya megrendelései, illetve ezek az új termékek jelentik azt a bővülést, amit nekünk most ebben az évben ki kell szolgálni. Ez azt jelenti, hogy durván 30%-kal bővült a megrendelés állományunk, és további bővülésre számítunk.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb mérései is azt mutatják, hogy az előző hónapok kiugró eredményei után is tovább nőtt az ipari termelés. Áprilisban 10%-nál is magasabb volt a növekedés. Éves összehasonlításban így már tavaly június óta tart a bővülés.
10% feletti növekedést utoljára három évvel ezelőtt mértünk, 2011. februárjában. És elmondható, hogy alapvetően a járműgyártás továbbra is a húzó területe a feldolgozóiparnak, de valamennyi fontosabb ágazatban termelésnövekedést mértünk ebben az áprilisi hónapban.
A következő egy-két negyed évben ez a növekedés ütem még gyorsulhat, és nem kizárt, hogy még jóval 10% fölötti bővülést is fog majd az ipar mutatni.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint erre azért lehet számítani, mert dinamikusan fejlődik az európai, főleg a német ipar is, ami hatással van Magyarországra, illetve folyamatosan nő a hazai fogyasztás. Biztató fejlemény az is, hogy az elmúlt évek hanyatlása után fejlődésnek indult az elektronikai ipar is.
Az elektronikai alágnak a talprálása nagyon fontos, hiszen egyrésztről még egészségesebb szerkezetben tud az ipar a következő negyed években bővülni, illetve az ország külpiaci folyamatoktól való függőségét is csökkenthetné.
Az elemző szerint az ipar ilyen mértékű bővülését már az emberek a saját bőrükön is megérzik, mert a növekedéssel folyamatosan új munkahelyek jönnek létre.
Tovább erősítheti a gazdasági növekedést a tervek szerint szeptemberben elinduló úgynevezett rossz bank. A pénzintézet úgy működne, mint a nemzeti eszközkezelő, csak ez nem a bedőlt lakossági hiteleket, hanem azokat a vállalati kölcsönöket gyűjteni egybe, amelyeket nem tudnak törleszteni. A bedőléssel fenyegetett hitelek leválasztásával a bankok több pénzt tudnának kihelyezni a vállalkozásokhoz.
Az a vállalkozó, aki hitelt szeretne felvenni, nem mehet biztosra. Mostanában szűken mérik a pénzt a bankok, részben azért, mert az elmúlt években jelentősen megnőtt a késve, hogy az egyáltalán nem fizető ügyfelek, és ezzel együtt a tartozások nagysága is. A jegybank úgy segítene, hogy felállítana egy úgynevezett rossz bankot, amelyben a kétes vállalati hiteleket gyűjtenék össze.
Ezenből is a kereskedelmi ingatlan hitelek, tehát irodák, plázák finanszírozása, hotelek finanszírozása mögötti hiteleket kivenni a bankok mérlegébe, ezáltal felszabadítani, könnyebbé tenni, és ezáltal a banknak a hitelezés képessége, kapacitása javul, és a hitelezés tud növekedni.
Így A gazdaság is tovább tudna pörögni. A rossz bank felállítása egyébként nem lenne magyar újdonság. Máshol is éltek már ezzel a lehetőséggel.
Rossz bankok léteznek a világban, a világ több országában is. Ugye pont a nagy pénzügyi válság után jöttek létre ezek az úgynevezett rossz bankok, amik ugye rossz vagy nem fizető portfóliókat vásároltak meg. És ugye azért jönnek létre, hogy idővel ezeket a portfóliókat szépen lassan leépítsék.
Az ügyvezető nemzetgazdasági miniszter megerősítette, valóban szükség van Magyarországon is egy rossz bankra.
Ez egy terv egyelőre. Arra készülünk, hogy versenyképesebbé tegyük, nem csak a gazdaság egészét, hanem ezen belül a bankrendszert is. Csak olyan felvetéseket vizsgálunk érdemben, amelyek már banki körben is megfogalmazottak. Ez a felvetés nem új, ez már korábban elhangzott a Bankszövetség részéről is. Ennek jelenleg a vizsgálata folyik.
A vállalati banki tartozások nagysága már elérte az 1000 milliárd forintot is. Ennek több mint fele két éven túli. A pénzügyi szakértő szerint ez az adósság a piacon a teljes összeg kevesebb, mint felét éri.
A 40%-os áron 400 milliárdért lehetne megvenni ezt az 1000 milliárdos követelésállományt egyben, és akkor az állam gondoskodna ezeknek a további sorsáról, mert ezek mögött a fedezet, illetve a vállalati vagyon megvan, csak a gyors rendezése nem lehetséges ezeknek a tartozásoknak.
A híradó információi szerint már szeptemberben dönthetnek a rossz bank létrehozásáról. Addig eldől az is, hogy ki vagy kik finanszírozzák az új intézmény működését, illetve pontosan milyen hitelek kerülnek be a programba.
Az átlagos 1700 forintról 3000 forintra emelték tavaly az éves kártyadíjakat a bankok, a tranzakciós illetéket pedig több lépcsőben és teljes körűen áthárították az ügyfelekre, derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentéséből. Barta Lajos, az MNB igazgatója közölte, a fizetési rendszert vizsgálva megállapították, hogy egy nagy bank esetleges kivonulása sem növelné meg jelentősen a kockázatokat a rendszerben. A szakemberek szerint kedvező fejlemény, hogy a napközbeni elszámolásban két óra alatt jutnak el az átutalások az egyik ügyféltől a másikig. Az Európai Központi Bank 0,25%-ról 0,15%-ra mérsékelte irányadó kamatát. Az LKB egyben negatívra, az eddigi nulláról mínusz 0,1%-ra csökkentette az egynapos betéti kamatot, vagyis ezeknél a betéteknél a bank kevesebb pénzt ad vissza, mint amennyi a betét összege volt. Elemzők szerint az Európai Központi Bank döntése lehetővé teszi a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy folytassa az alapkamat csökkentését, amivel támogathatja a gazdasági növekedést. A betéti kamatok csökkentése a magyar állampapírok iránti keresletet is erősítheti. Ukrajnáról, a világgazdaság alakulásáról és az Európai Unió jövőjéről tárgyaltak a világ hét legfejlettebb ipari országa, vagyis a G7-ek vezetői Brüsszelben. Barack Obama amerikai elnök felszólította Oroszországot, hogy ismerje el Petro Poroshenkót Ukrajna törvényesen megválasztott elnökének, majd Angela Merkel német kancellárhoz hasonlóan gazdasági büntetőintézkedésekkel fenyegette meg Oroszországot, ha nem segíti a kelet-ukrajnai feszültség enyhítését. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás után arról is beszélt, hogy a G7-es csoport célja a munkahelyteremtés és a növekedés beindítása. Orbán Viktor miniszterelnök képviseli Magyarországot Petro Poroshenko ukrán államfő beiktatási ünnepségén Kijevben. Eddig mintegy 20 ország állam, illetve kormányfője jelezte, hogy elfogadta a meghívást. Köztük van Joe Biden amerikai elnök és Bronislav Komorowski lengyel államfő. Az Európai Uniót nagy valószínűséggel José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke képviseli. Petro Poroshenko május 25-én már az első fordulóban elnökké választották, mert a résztvevők több mint fele rászavazott. Biztosított lesz az arányosság a fővárosi közgyűlés munkájában, ha az országgyűlés elfogadja az önkormányzati választásokat érintő módosításokat, mondta a fideszes Gulyás Gergely. A fővárosi közgyűlés döntéseihez nem lenne elég a testület többségének támogatása, hanem kitétel lenne az is, hogy a többséget alkotó polgármesterek kerületeiben éljen Budapest lakosságának legalább fele. A szocialisták és az LMP szerint az aránytalanság így is fent maradna. A Jobbik szerint pedig alaposabb egyeztetésre lenne szükség a módosítás előtt.
minden ember szavazata ugyanannyit ér. Ez a lényege a Fidesz szerint az önkormányzati törvény módosításának. A csütörtökön benyújtott javaslat alapján ahhoz, hogy a fővárosi közgyűlés döntést hozhasson, már nem lenne elég az egyszerű többség. Az is kitétel lenne, hogy a többséget alkotó polgármesterek kerületeiben éljen Budapest lakosságának legalább fele. Az indítvány változatlanul hagyja a múlt héten már beterjesztett javaslatot, ami szerint az új testületbe a továbbra is közvetlenül választott főpolgármester mellett a 23 kerület polgármesterei és egy úgynevezett kompenzációs listáról 9-en juthatnak be. Erre a listára azok a polgármesterjelöltek kerülhetnek fel, akiknek a jelölő szervezete legalább 12 kerületben tudott polgármesterjelöltet állítani. A testület létszáma ugyanúgy 33 fő maradna, mint eddig. Gulyás Gergely, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának fideszes elnöke a testület ülése után azt mondta, a most benyújtott módosításokkal biztosított lesz az arányosság a fővárosi közgyűlés munkájában.
Innentől kezdve azok a egyedüli alkotmányossági felvetések, amelyek a javaslat kapcsán az aránytalanság miatt, a kerületek közötti különbségek miatt, lélekszámkülönbségek miatt merültek föl, semmiféleképpen nem lehetnek helytállóak, hiszen ezáltal minden olyan döntés mögött, amelyet a fővárosi közgyűlés meghoz, a budapesti választópolgárok többségének kell állnia.
A szocialista Bárándi Gergely szerint az aránytalanság mindenképpen fennmarad, ezért abban bíznak, hogy Kövér László házelnök a döntés előtt kikéri az Alkotmánybíróság véleményét.
Ha valamikor értelme van annak, hogy az országgyűlés elnöke megkérje az Alkotmánybíróságnak az előzetes normakontrollját, akkor most lenne itt a helye.
A jobbikos Szilágyi György szerint ugyan a jelenlegi rendszer sem jó, de változtatások előtt alaposabb egyeztetést szeretnének.
Ez egy hosszabb folyamat lenne, ahol egyeztetéseket kell folytatni a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, bevonva a kormányhivatalokat, szakpolitikusokkal, és alkossuk meg, és az egészet próbáljuk megváltoztatni.
A vitában az LMP-t képviselő Siffer András is úgy vélte, hogy a kormánypártok javaslata sérti a közvetlen választás és az arányosság elvét. A törvényjavaslatról még a nyári szünet előtt dönthet a parlament.
Több mint 100 médium csatlakozott a tervezett reklámadó bevezetése elleni tiltakozó akcióhoz. A Magyar Reklámszövetség kezdeményezésére ma este 4:30 és 7:30 között televíziós csatornák elsötétítéssel, rádiók a tiltakozás szövegének beolvasásával demonstráltak. A csatlakozó online médiumok pedig 15 órán keresztül szintén egy tiltakozó szöveget helyeztek el oldalukon. Az újságok az előzetes jelzések szerint pénteken üres oldallal fejezik ki tiltakozásukat. A fideszes L. Simon László hétfőn terjesztette be törvényjavaslatát a reklámadó bevezetéséről. Igaz a pletyka, hogy Bajnai Gordon a háttérbe vonul, erről beszélt az Indexnek Szigetvári Viktor. Az Együtt PM társelnöke alapcikkében úgy fogalmazott, hogy a jövőben Bajnai Gordon nem kíván mindennapi szinten részt venni a párt irányításában. Szigetvári Viktor ma reggel a Kossuth Rádióban pedig arról beszélt, hogy Bajnai Gordon nem a politikából él, hanem abból, hogy külföldieknek ad tanácsokat.
A ránk váró feladat hatalmas. Magyarország határokon belüli újraegyesítése.
2012. október 23-án tért vissza a politikába Bajnai Gordon. Már akkor azzal kampányolt, hogy nem csak kormányváltás, korszakváltás kell. Az embereknek viszont nem volt ismeretlen. 2009-ben Bajnai Gordon váltotta Gyurcsány Ferencet a miniszterelnöki székben. De vezetett több minisztériumot is a Gyurcsány kormányban, korábban pedig üzletemberként dolgozott. Sokan éppen a Hajdú Bétes ügyek miatt ismerték a nevét. Országjárásain sokszor tüntettek ellene, több helyen élő libákkal.
Barátnőmnek 3 millió forintja lett oda. Kölcsön kérte, elment a liba. Miről volt szó? Gordon elvitte, hol van?
Bajnai Gordon a visszatérésekor volt a legnépszerűbb. A közvéleménykutatások 2012-ben 14-16%-os népszerűséget mértek neki.
Fájni fog.
A kampányban több emlékezetes mondata is volt. Közben folyamatosan csökkent pártja támogatottsága. Beszélt például arról, hogy felnőttnek nézi a választókat, ezért őszintén megmondja, ha fájdalmas intézkedések kellenek.
Ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Sokáig ellenezte, hogy összefogjanak Gyurcsány Ferenccel. Később mégis ő jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc a harmadik lett a baloldali listán.
Mesterházi Attila a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Később azt is bevallotta, egy egész üveg bort ivott meg arra a hírre, hogy Gyurcsány Ferenc pártja is csatlakozik hozzájuk.
Én otthon a konyhában egyedül ittam meg egy üveg vörösbort.
Az országgyűlési választásokon Bajnai Gordon pártszövetsége végül 4 parlamenti helyet szerzett, vagyis vereséget szenvedett.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is.
A kampányban többször kijelentette, hogy miniszterelnök szeretne lenni. Fölmerült a neve főpolgármesterként is, de parlamenti és brüsszeli EP képviselőként is. Végül egyik sem lett. Bajnai Gordon a háttérbe vonul. Az Index számolt be a visszavonulásáról. Az internetes lapnak Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon politikustársa azt mondta, Bajnai Gordon nem kíván mindennapi szinten részt venni a párt irányításában. Úgy fogalmazott, hogy Bajnai Gordon mit vállal később, az az ő dolga. Bajnai Gordon legutóbb Dániában járt azon a titkos tanácskozáson, amelyen üzletemberek és politikusok tárgyaltak Európa jövőjéről zárt ajtók mögött. Bajnai Gordon azt mondta, nem tudja egyedüli magyarként, miért őt hívták.
Bajnai Gordon ért dolgokhoz.
Bajnai Gordon nem a politikából él, ezt mondta a Kossuth Rádióban politikus társa Szigetvári Viktor. Szerinte Bajnai Gordon abból él, hogy tanácsokat ad külföldieknek.
Azért, hogy ne legyen ebben konfliktus, azokat olyan cégeknek látta el, infrastruktúrás befektetések területén, amelyeknek Magyarországon nincsenek befektetéseik, tisztességes adózott jövedelem, ő ebből él, nem a politikából.
A Heti Válasz írta meg, hogy Bajnai Gordon egy személyes cége 51,4 millió forintos bevételre tett szert tavaly. Úgy keresett havi átlagban 4,5 milliót, hogy közben folyamatosan kampányolt. Visszavonulása esetén minden idejét tanácsadással töltheti.
A Jobbik válaszokat vár Bajnai Gordontól a Bilderberg tanácskozással kapcsolatban. A párt frakcióvezető helyettese azt mondta, az Együtt PM vezetőjének számot kell adnia arról, hogy volt-e szó Magyarországról a koppenhágai ülésen, és azt is szeretnék tudni, hogy a volt miniszterelnök milyen feladatokat vállalta, szerinte Amerikából kapott több mint 1 milliárd forintért. Gyöngyösi Márton úgy fogalmazott, aggodalommal vegyes örömmel figyeli azt a nyilatkozatháborút, amely Bajnai Gordon Bilderberg ülésen tett látogatását üvezi.
Örömmel azért, mert végre elérte a sajtónak és a kormánynak, a Fidesznek az ingerküszöbét, egy olyan eset, amely a nemzetbiztonságunkkal kapcsolatos és nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel, és hát természetesen aggodalommal, mert ez egy roppant súlyú ügy.
Új utakat kell keresnie az Európai Uniónak, és a szélsőségek nem adhatnak jó válaszokat. Hangzott el a Századvég Alapítvány és Nagy-Britannia Budapesti Nagykövetségének konferenciáján. Az alapítvány elnöke Lánci András egyebek mellett azt hangsúlyozta, a közösség tagjainak azon kell gondolkozniuk, hogyan lehet közelebb hozni a közösséget az emberekhez, és hogyan tudják érthetővé tenni az unió működését.
Azok nem célok, azok utópikus elképzelések, hogy mennyi, milyen értékközösség ez, és hogy micsoda Európa. Ezek túl messze vannak, nem értelmezhetők a napi problémákban, nem értelmezhetők gazdasági előnyként.
A Civil Összefogás Fórum úgy alakítaná át az Európai Uniót, hogy közös irányítás alá kerüljön a külügyi, a hadügyi és a pénzügyi irányítás. Fritz Tamás, a szervezet egyik alapítója azt mondta, ez nem jelentene a jelenleginél szorosabb kapcsolatot a tagállamok között, mert más területeken épp decentralizálnák a döntéshozatali rendszert. Azt is bejelentették, a CÖF elkészítette a Nemzeti Társadalmi Szerződést. Ebben többek között azt javasolják a kormánynak, hogy támogassa a külhoni magyarság autonómia törekvéseit, és törekedjen arra, hogy a civileket bevonja az őket érintő jogalkotásba.
A kormány és a civil társadalom harcoljon együtt az antiszemitizmus, a rasszizmus, a keresztényellenesség és minden kisebbség elleni megnyilvánulás ellen.
Az MSZP szerint a Civil Összefogás Fórum az Európai Unió átalakítására vonatkozó javaslataival saját magából csinált bohócot. Szanyi Tibor közleményében azt írta, hogy a CÖF terve szorosabb uniót szorgalmaz a jelenleginél. Átlagban felére, harmadára csökken a bűncselekmények száma azokon a településeken, ahol térfigyelő kamerákat szerelnek fel. Idén 177 önkormányzat kap, összesen 1,5 milliárd forintot ilyen rendszerek telepítésére. A belügyminisztérium adatai szerint év végére minden harmadik településen működik majd hasonló hálózat.
Még hétfőn egy 18 éves fiú lökött az útra egy autó elé egy idős nőt a fővárosban. Az egészet rögzítette egy térfigyelő kamera. A felvételeken nem csak a lökés látszik, hanem az is, hogy a menekülni próbáló férfit a villamosról leszállók addig nem engedték elmenni, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. Ez a pécsi kamera pedig azt rögzítette, ahogyan fiatalok kukát raknak egy autó tetejére, összekarcolva annak tetejét, és erről még fényképet is készítenek. A Baranyai megyeszékhelyen évek óta működik a rendszer, további 9 kamera telepítését tervezik. A rendőrök szerint a felvételek segítségével könnyebben találják meg a tetteseket, és a bíróságok is gyorsabban hoznak ítéletet ilyen bizonyítékok alapján.
Biztonságérzetet adni azt gondolom az ott élőknek, az azon a területen tartózkodóknak. A rendőrség szempontjából pedig a folyamatos megfigyelés és a kezelők általi jelzések, ezek nagy mértékben csökkentik a reagálási időt. Hamarabb a helyszínre tudunk írni, hamarabb be tudunk avatkozni. Én azt gondolom, ez az eredményességet a sikeres rendőrintézkedés mindenképpen pozitív irányba befolyásolja.
Statisztikák szerint átlagosan felére harmadára csökken a bűncselekmények száma azokon a településeken, ahová kamerákat szerelnek. Idén 177 önkormányzat kap összesen 1,5 milliárd forintot ilyen rendszerek telepítésére. Azokat a településeket igyekeztek támogatni, amelyeken az átlagnál nagyobb a bűnözés.
Ami a pályázati elbírálásban is egészen más volt, mint eddig, hogy a nyomozóhatósági és az ügyészségi bűnügyi statisztikát figyelembevételével került sor a nyertes pályázatok megállapítására.
Az elmúlt 3 évben országszerte több mint 300 településen szereltek fel térfigyelő kamerákat, összesen 2,5 milliárd forintból.
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség a pünkösdi hosszú hétvégén az utakon. Pénteken és szombaton az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan ittas és kábítószer hatása alatt álló járművezetőkre vadásznak. Magyarországon az év első 4 hónapjában minden 10. balesetet ittas vezető okozta, és egyre több a drogos sofőr is. A razzia pünkösd vasárnap és hétfőn is folytatódik, akkor az agresszív és szabálytalankodó vezetők kiszűrése, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése várható.
A kollégák dolga elsősorban az lesz, hogy a forgalom zavartalan áramlását biztosítsák, ha kell, karos forgalomirányítással avatkozzanak be a jelzőlámpás kereszteződésekben, ha kell, akkor motorkerékpárosok az autópályákon segítsék a forgalmat.
Ma éjszaka érkeznek haza Gyulára azok a diákok, akik tegnap Romániában Gyulafehérvárnál szenvedtek balesetet. Egy hirtelen fékezés miatt összeütköztek az őket szállító autóbuszok. 12 diák és egy felnőtt sérült meg, de tegnap este valamennyien elhagyhatták a kórházat.
Gyulai Implom József általános iskola tanárnője összeszámolja a gyerekeket a baleset után. A magyarországi diákokat szállító román, illetve magyar rendszámú autóbuszok egymás mögött haladtak Nagyenyed felé. Amikor Gyulafehérvárnál a hátul haladó jármű nekiütközött az előtte fékezőnek. A sofőr azt mondta, már nem tudta elkerülni az ütközést.
Satúfékkel megállt előttem a másik busz.
Tehát egyből lefékeztem.
Én is fékeztem, de nem bírtunk már megállni.
A gyerekek könnyebb sérüléseket szenvedtek, többségük beütötte a fejét, vagy a végtagja zúzódott meg. Az ütközés következtében 13-an sérültek meg, közülük 11-et szállítottunk kórházba. A mentésben 2 rohammentő és egy tűzoltóautó vett részt, mondja a katasztrófa védelem szóvivője. Még szerda este elhagyták a Fehér megyei sürgősségi kórházat a sérültek. Bár a határtalanul program keretében az Erdélyben kiránduló diákok az eredeti program szerint holnap tértek volna haza, a szülők kérésére azonban már ma késő este megérkeznek Gyulára.
Ismét elindult a Csíksomlyóba tartó Boldogasszony zarándokvonat. Több százan utaznak rajta a szombati csíksomlyói búcsúra. A vonat Debrecenben is vett fel zarándokokat, és Erdélyben is több helyen megáll.
38-as ülés, szintén az ülés fölött a nevet fogják találni.
Több százan érkeztek reggel a nyugati pályaudvarra a Gyergyószent Miklósba tartó Boldogasszony zarándok vonathoz. A Budapestről induló vonat a szombati csíksomlyói pünkösdi búcsúra viszi a magyar zarándokokat. A szerelvényt indulás előtt felszentelték.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. A zarándok vonaton egy rádióstúdiót is kialakítottak, valamint a hangszorok segítségével a résztvevők együtt is tudnak imádkozni. A 9 kocsiból álló szerelvény megállt Debrecenben is. Itt a több száz csíksomlyóra indulót a Szent József Gimnázium diákjai énekkel köszöntötték.
Én tavaly voltam, én buszos kirándulással voltam tavaly, nekem olyan élmény volt, amilyet elmondani nem tudok, és én lelki feltöltődésen megyek.
Lelki feltöltődést és a ottani magyar testvérekkel találkozni közösen, ennyi a célunk.
A zarándokokat ezen az állomáson Bosák Nándor, Debrecen nyíregyházi megyés püspök áldotta meg.
Legyen veletek az Úr, és legyen jóságos kíséretek.
Amen.
Az út, amelyre bizalommal indultatok, Isten segítségével eredményesen végződjék.
A boldogasszony zarándok vonat megállt az erdélyi Dísen is, ahol újabb utasok szálltak fel.
Nagyon szeretünk idejönni a búcsúba, és imádkozunk az otthoniakért, meg a magyarokért, székelyekért, mindenki magyarért.
Évről évre több százezren gyűlnek össze a legnagyobb magyar katolikus búcsújáróhelyen, az erdélyi Csíksomlyón. A búcsút minden évben a pünkösd vasárnap előtti szombaton rendezik meg, amely az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepe.
Szerbiában csak lassan normalizálódik a helyzet a májusi árvizek után. A legsúlyosabban elöntött városban, Obrenovászban a hadsereg felügyeli a takarítást és a helyreállítási munkákat. Innen érkeztek ma haza a fővárosi vízművek szakemberei, akik csaknem két hétig segítették az árvízkárosultakat.
Az évszázad árvize öntötte el májusban a Belgrádtól délre fekvő Obrenovácot. A napokig tartó esők miatt a Száva folyó kilépett a medréből, a több tízezres városból mindenkit evakuálni kellett. Európa több országa is segített. Magyarországról a Hunor mentőosztag indult el, embereket mentettek és gátakat erősítettek. A víz azóta levonult, a szerb hadsereg irányítja a helyreállítást és a fertőtlenítést. Több mint 1000 katonát vezényeltek a városba, ahonnan több száz tonna hulladékot kell elszállítani. Az elmúlt két napban 1200 tonna hulladékot szállított el a hadsereg. 200 kamiont vezényeltünk ide. Az áramszolgáltatás és a közmű helyreállítása után visszatérhetnek az emberek is. De hogy mikor költözhetnek be újra életvitelszerűen otthonaikba, az nehéz megmondani, mondja a helyi hatóság képviselője. Már megindult a közlekedés, de a települést elhagyó járműveket továbbra is fertőtlenítik. A fővárosi vízművek szakemberei csaknem kéthetes bevetés után érkeztek vissza Szerbiából. Gépeikkel mintegy 300 ezer liter ivóvizet állítottak elő.
Itt látható becsomagolt állapotban az a berendezés, amivel a Száva folyóból tisztítottuk a vizet.
Több tízezer szerbiai árvízkárosult itt a napokig azt a vizet, amit a magyarok tisztítottak meg.
Mind a közműhálózat, mind a vízhálózat ezen belül is teljesen megsemmisült, illetve a vízellátás megszűnt hetekre. A helyi lakosság nagy örömmel fogadott minket, és mindenben támogatta a munkánkat.
A vízhelyzet elmúlásával Szerbia kormánya meleg szavakkal mondott köszönetet a magyar segítségért.
A Baranyai megyeszékhelyen elkezdődött a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a POSZT. Ott van a Széchenyi téren kolléganőm Németh Kriszta. Szervusz, mire számíthatnak a fesztiválozók?
Egyszerűen és tömören a magyar színházi élet színe javára. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Óriás bábuk felvonulásával és jelképes kulcsadással nyitották meg hivatalosan is a 14. Pécsi Országos Színházi Találkozót. Ugye a versenyprogramban 13 előadás szerepel, ez azt jelenti, hogy a társulatok, illetve a színészek a legjobb címekért ezáltal küzdhetnek. Bár ezekre az előadásokra szinte azonnal elkapkodták elővételben a jegyeket, a következő napokban azért érdemes ide érkezni Pécsre, mert hogy a tapasztalatok azt mondják, hogy több mint 50 ezeren jönnek ide, és a kavalkád és a mediterrán hangulat az egészen biztos, hogy meg lesz. 35 helyszínen több mint 180 program várja az ideérkezőket, úgyhogy várjuk a színház szerelmeseit ide Pécsre.
Németh Kriszta Pécsről, köszönjük! Horvátország, Török és Görögország még mindig ezeket az úti célokat választják a legszívesebben a magyar turisták a belföldi nyaralások mellett. Az utazási irodák szerint idén többen mennek nyaralni, mint az elmúlt években. Van olyan iroda, ahol csaknem duplájára emelkedett az előfoglalások száma. Azt javasolják, hogy aki tudja, minél hamarabb döntse el, hova menne, mert később már nem lesz olyan gazdag a kínálat.
Egy régióba.
A déli.
Tengerpart és jó idő. Az ár mellett ez az egyik legfontosabb szempont a magyar utazóknak. Futó László idén Törökországba utazna élettársával, csak most kezdte elnézni az ajánlatokat.
Voltunk többször,
és nagyon tetszett ez a hely. Megfogott, és teljesen jó éreztük magunkat, igazándiból ez ár, érték arányában ez nagyon megfelelő volt.
Idén Horvátország, Görögország és Törökország a legnépszerűbb úti cél. Még mindig sokan választják Olasz és Spanyolországot is. A korábbi évekhez képest pedig egyre élénkebb az érdeklődés az arab országok, Tunézia és Egyiptom iránt is. Többen keresik a körutazásokat és a hajóutakat. Általában a 100 és 150 ezer forintos nyaralások kelnek el a leghamarabb. Az irodáknál már most látszik, nőtt az utazási kedv. Számításaik szerint tavalyhoz képest 10-15%-kal többen utaznak majd külföldre nyáron. Az utasok pedig egyre előrelátóbbak. A legtöbben már kora tavasszal lefoglalták a nyaralást.
Jobb szezonunk lesz az idei évben, mint az elmúlt években. Az előfoglalási időszak első része az április 15-én zárult, és akkor azt láttuk, hogy közel dupla annyi utas foglalta rá az utazását, mint a korábbi években.
De nem csak az utasok lettek tudatosabbak, az utazási irodák is óvatosabbak, így nem kényszerülnek olcsó last minute akciókat ajánlani.
Az utazási irodák az utóbbi években igyekeztek minél pontosabban felmérni a felvevő piac igényeit, és annak megfelelően lekötni a charter kapacitásokat. Ebből adódóan például a tavalyi évben előfordult az számtalan esetben, hogy az utasok nem tudtak lefoglalni helyet, már mert minden elfogyott.
A szervezők azt mondják, nem érdemes halogatni a foglalást. Aki az utolsó pillanatra hagyja ezt, nem biztos, hogy annyiért is oda tud eljutni, ahova szeretne.
Az Európai Unióban egyedülálló automatikus határellenőrző rendszert helyeztek üzembe a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A szerkezet új lenyomat alapján azonosítja a kilépni szándékozót és beolvassa az okmány adatait. Ha mindent rendben talál, átengedi az utast. Mindezt kevesebb, mint egy perc alatt.
Csak pár érintés, amíg az utas kiválasztja az úti célját a digitális képernyőn. Majd egy program beszkenneli az elektronikus, úgynevezett biometrikus útlevelét, amelyben 2009 óta már a tulajdonos új lenyomata is szerepel. És már nyílik is a kapu. Így néz ki a repülőtér új ellenőrző rendszere. Az EGÉT-nek nevezett rendszer nem helyettesíti a szokásos biztonsági átvizsgálást, de a reptér vezetése szerint érezhetően felgyorsítja az utasok eljutását a gépekhez. Ez is egy olyan mérföldkő lesz, ami segíteni fog abban, hogy mindenki elégedetten érkezzen és elégedetten távozzon az országból, mondja a cég vezérigazgatója. Az új ellenőrző kaput egyelőre csak azok használhatják, akik elmúltak 18 évesek és újfajta útlevelük van, de a tervek szerint júliusra továbbfejlesztik a rendszert.
Későbbiekben a fejlesztés eredményeképpen, amely körülbelül egy hónap múlva bekövetkezik, továbbiakban még igénybe vehetik azok a magyar személyek, akik rendelkeznek magyar kártyaformátumú személyigazolvánnyal, illetőleg olyan útlevéllel, amelyik nem biometrikus rendszerű.
Akik nem akarják vagy nem tudják használni az EGÉT kaput, azokat továbbra is a megszokott módon ellenőrzik.
Egy hét múlva kezdődik a foci VB, a szurkolók már előzönlötték Brazíliát, miközben több stadion még nem készült el. Minden mérkőzésen telt ház várható, az internetes értékesítésből megmaradt jegyeket egy utolsó akcióban adták el. Itthon az M1 és az M2 a torna minden meccsét élőben fogja közvetíteni.
Egy héttel a világbajnokság előtt még mindig folyik az építkezés a São Paulo-i stadionban. A 446 millió dollárból épült stadiont 48 ezer nézőre tervezték. A világversenyre további 15 ezer idéglenes ülőhelyet alakítottak ki. Elegáns öltöző, masszázsszoba és jacuzzi. Ez már a Rio de Janeiro-i Maracanã stadion. Ilyen kényelemmel várják majd az ideérkező csapatokat és játékosokat. Ebben a 89 ezer fő befogadására alkalmas stadionban játsszák majd a futball VB döntőjét is. Már csak 7 nap van hátra a nyitó mérkőzésig. Az egész ország VB lázban ég. Selfit, vagyis mobiltelefonos önarcképet készítenek a turisták a győztes trófea másolatával Rio de Janeiro nevezetességén a Cukorhegy tetején. Ezek a lányok pedig azt skandálják, Mexikó. A hangulat remek a világvárosban. A szurkolók ellepték Riót. A világ minden tájáról érkeztek, hogy kedvenc csapatuknak a helyszínen élőben szurkolhassanak. Szeretnénk egy jó kis világbajnokságot. Készen állunk, reméljük, hogy Argentína-Brazília döntő lesz, és Argentína nyerni fog, mondja ez az argentin szurkoló. Óriási sorok kígyóznak a jegypénztáraknál. Aki nem került sorra, az már csak az interneten vásárolhatja meg, ha szerencsés még talál pár szabad helyet. Közben mindennaposak a tüntetések. Brazíliában ugyanis sokan háborognak amiatt, hogy a kormány dollármilliárdokat költ a VB megrendezésére. A szurkolókat nem zavarja a helyzet, és készülnek a jövő heti brazil-horvát nyitómérkőzésre. Az M1 és az M2 a világbajnokság mind a 64 meccsét élőben közvetíti, és a Kossuth Rádió is kiemelten tudósít az eseményről.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés. Az este 4:11-kor kezdődik vendégszél Bernadett és Csat Magda. Rögtön utána híradóval várom önöket, viszontlátásra!